Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán, és köszöntöm az Aréna mai vendégét, Szomráki Béla újságírót, Olaszország szakértőt. Jó napot kívánok! Köszönöm, hogy elfogadta
a kívásunkat. Jó napot kívánok, én örömmel fogadtam el, köszönöm.
Végső búcsút vett a húsvét hétfőn elhunyt Ferenc pápától a világ április 26-án szombaton. Milliók követték az élő közvetítést a római gyászszertartásról, hát különböző platformokon, de az adatok szerint egy 200 000 ott voltak, ott lehettek a helyszínen, a Szentpéter Bazilika előtti téren. Ön is ott volt a téren, ott volt a búcsúztatáson. Nem tudom, meg lehet-e fogalmazni, hogy mi is az, amit az ember megél egy ilyen szertartáson, mi az, amit magával visz, vagy elraktároz egy ilyen eseményből?
Hát egy felemelő élmény lehetett mindenkinek. Azt hiszem, nem túlzok, hogy azt mondom, hogy nekem különösen, hiszen a sorsom, a szerencsém úgy hozta, hogy néhány pápa között neki is tolmácsolhattam. Sokszor tolmácsolhattam a szavait, a
biztatását. Többször személyes találkozó volt.
Személyes audienciák, hogy na, igen. Még Áder Jánossal, aztán másokkal is, aztán Orbán Viktorral kétszer is személyes találkozók, mármint hogy kettőjük között. Nem, volt egy harmadik is, meg előzőleg volt még egy a magyar miniszterelnök és Ferenc pápa között. Az egyik a Szép Művészeti Múzeumban volt. Erről szeretnék majd beszélni, mert az egy rendkívül érdekes fordulópont volt a vatikáni magyar kapcsolatok történetében, pontosabban Ferenc pápa pápaságának történetében Magyarországgal kapcsolatban. Úgyhogy ilyen, az érzelmek ilyenek voltak részemről, de hát persze azért volt benne némi felemás vonulat is, mert végignézve a tömegen, meg ezen a folyamatos egész világra szóló, persze, hát ez óriási üzenet, ezzel az egyháznak élnie kell, a katolikus egyház a világ egyik legnagyobb influencere. Én ezt mind megértem, de azért arra emlékeztem, és valamennyire ismerve Ferenc pápát, sokszor a szemébe nézve, azért én komolyabban vettem volna kicsit azt, hogy ő egy nagyon egyszerű puritán dolgot szeretett volna, de hát az, az igazság, hogy egy ilyen óriási szervezet 2000 éves rituáléját nem nagyon lehet felborítani.
Ha már ez az egyszerűség szóba került, azért talán az is egy kicsit az egyszerűség irányába hat, hogy ugye nem a Szentpéter Bazilikában lett a végső nyughelye, hanem a Santa Maria Maggiore Bazilikában. És hát azért a pápák többsége a Szentpéter Bazilikában nyugszik. Vannak egyébként másutt is, ugye a Lateráni Bazilikában is vannak eltemetve pápák, de ha jól tudom, akkor a Santa Maria Maggiore-ban is vannak pápák, de hát azért az ugye egy gyönyörű bazilika, gyönyörű templom, de hát azért egy szerényebb vetületet jelent, mint a Szentpéter Bazilika, egy egyszerűbb.
Igen, neki sikerült ezt valahogy kiharcolnia, mármint Ferencnek, második János pápának nem sikerült, ő szerette volna, ha eltemetni Lengyelországban temetik el, de végül is a Szentpéter Bazilika kriptájába került.
Ugye a Santa Maria Maggiore is azért a Vatikánon kívül.
A Vatikánon kívül van, gyakorlatilag a Rómának, ha nem is a belvárosában, de a belváros szélén, egy abszolút lakott területen, olyan, mintha kis túlzással élve, olyan, mintha nem a Váci utcában, de mondjuk a Kálvin téren lenne Budapesten. Akik ismerik Budapestet, tudják, hogy miről beszélek.
Ugye ez az egyszerűség és a közvetlenség, ez rendre szóba kerül mindig, amikor Ferenc pápáról beszélnek, vagy beszélgetünk. Ez mindig, ez a minden külsőség és dísz kerülése, az erre való törekvés, ez jellemzője volt Ferenc pápának. Nem véletlen, hogy már a beiktatás akkori névválasztásaival is, ugye Assisi Szent Ferencre utalt, vagyis a puritánabb életre, életvitelre, a szegényekkel vállalt szolidaritásra. Az olaszok, az olasz társadalom körében ez milyen vízhangra talált amúgy, hogy a pápai lakosztály helyett az egyszerűbb Szent Márta házba költözött, hogy szeretett kisfiát 500-assal közlekedni, néha kiszökni a Vatikánból, mondjuk egy CD-boltba lemezeket válogatni, hogy egyáltalán nem vette fel például, olvasom, a havi 32 000 dolláros fizetését, és hogy szépen csökkentette ezzel párhuzamosabb a bíborosok havi juttatását is. Szóval ez a fajta mentalitás az olaszokban, az olasz társadalomban milyen visszhangra talált?
Én két dolgot szögeznék le előjáróban. Egyrészt az olaszok, főleg a rómaiak, de azért mégiscsak Róma az nem is annyira Olaszország, mert Olaszország csak nem egészen két évszázada létezik. Itália fővárosa volt, a világ fővárosa, Caput Mundi. Tehát az olaszok, az itáliaiak, tehát a mai olaszok a mindenkori pápát általában nagyon szeretik. És nagyon örülnek, hogyha végre van pápájuk. Amikor megválasztották a második János pápát, akkor üdvzsivalgásba törtek ki a Szentpéter téren, ez ugye 78-ban volt, és kicsoda, micsoda, nem tudjuk, valami butélia, palack, nagyon jó, éljen a butélia. Mert hát
ugye, akkor nem számít, hogy mondjuk argentin illetőről van szó, vagy előtte azt megelőzően ugye német nemzetiségű, vagy lengyel.
De azért örülnek, hogyha olasz, azért annyi nacionalizmus szorult beléjük, nagyon ritkán manifestálódik ez, futballmérkőzéseken és pápa választások.
Az viszonylag régebben volt olasz pápa, nem?
Hát olasz pápa az a második János pápa előtt volt. Tehát 78-ig azért olasz pápák sorakoztak egymás után 500 éven keresztül. Uh-huh. Tehát azért az a nem egészen fél évszázad, az nem egy olyan meghatározó idő.
Csak az elmúlt évtizedek.
Igen.
Benne van egy ilyen nemzetközi nyitás.
Igen, hát hatodik pápa volt az utolsó, de hát előtte is olasz volt, most nem sorolnám fel őket, bármilyen rokonszenves, érdekes, történelmi szerepet betöltő pápák voltak. Az olaszok mindig nagyra becsülték a pápákat, különösen az olasz pápákat, de mondom, mindenkit szerettek, mindenkinek örültek. És hát a 23. János pápának jutott az a kimagasló idézőjelben, vagy nem, történelmi szerep, amikor a Hruscsov és a Kennedy rakéta vitájában, a kubai rakétaválságban beleszólt, és elmondta a rádióüzenetében, hogy most egy kicsit sarkít vagy, drága urak, hát ne szórakozzanak az emberiség sorsával, nem kéne kirobbantani egy világháborút, kíméljék meg az embereket, és valóban meg is egyeztek 24 órán belül. Valószínűleg az ő szava is nagyon sokat nyomott alatba. Tehát a pápák szerepe is, meg az elfogadottságuk is mindig nagyon erős volt, és az olaszok pedig kifejezetten örülnek, akkor, ha a pápa látogatást tesz itt-ott. Ferencet nagyon kedvelték emiatt, a megszökései miatt, kiszökései miatt.
Hát ez a közvetlenség, vagy kimenni az emberek közé.
Igen, egy Cinquecentóval járt, egy fiatal, egy kicsit nagyobb, egy új újraalkotott Cinquecentóval, de azért Edizione Sportiva volt, a sport kiadása volt. Ez csak egy, még inkább növelte a szimpátiát.
Igen, de hát az azért egyértelmű, hogy azért tényleg ez az egyszerűségre és a közvetlenségre törekvés, ez meghatározó volt, bár azt gondolná az ember, hogy nyilván nem könnyű bizonyos luxust úgymond távol tartani a Vatikántól és maguktól a pápáktól. De emlékszem én arra, hogy második János Pál Ferrarikat kapott ajándékba, amik aztán persze jótékonysági árveréseken végezték, vagy Ferenc pápa elődje, közvetlen elődje 16. Benedek kapcsán arról cikkeztek, hogy a milánói Prada cég tervezte és készítette, hát kifinomult és igen-igen drága kézműves technikával a pápa vörös bőrcipőjét, amúgy azt határozottan cáfolta a Vatikán. Hát minden esetre ezt a pápai vörös cipőt sem volt hajlandó viselni Ferenc pápa, de hogy azért nehéz valóban azt az egyszerű mentalitást bevinni, amit ezek szerint azért nyilván az olaszok jól fogadtak, és ez tetszett nekik.
Jól fogadták minden szempontból, ráadásul nem szabad elfelejteni, hogy Bergoglio, Jorge Bergoglio valójában egy Giorgio lett volna, hogyha még Olaszországban születik, ahol a nagyszülők éltek, ő már igazi argentinnak született, egy másik kultúrát képviselt, nem az európai. Tehát az igazság az, hogy az első évei az a beilleszkedés időszakát képezték itt a Vatikánban. Valahol tisztába kellett jönnie azzal, hogy nem Latin-Amerikában van, hogy itt neki tekintettel kell lenni az egész világ kereszténységére. Ő azt nagyon jól látta, hogy tudott róla, informálták róla, ha másképp nem, hogy Európában a keresztények, a vallásukat gyakorlók száma erőteljesen csökken, egyes helyeken zuhan, ugyanakkor meg meredeken emelkedik mondjuk Latin-Amerikában, de tudomása volt az afrikai fordulatokról is ebben a tekintetben. Tehát ezt a nézeteit, hogy is mondjam, a vérmérsékletét, azt magával hozta ezzel a latinos dél-amerikai kultúrával, és
az de azért ez jól összecseng az olasz vérmérséklettel.
Hát nem volt idegen tőle. Hát azért gondoljunk arra, hogy Argentinának a Argentin lakói 70-80%-ban olasz származásúak, és a 30-40%-uk még ma is elég jól, mondhatni folyékonyan beszél olaszul, néha spanyol szavakat kever bele, de ez előfordult őszentségével is. Magamnak is voltak ilyen tapasztalatai, főleg az első találkozáskor, amikor még nem volt olyan régen, ott 13-ban választották meg, és 13 őszén volt szerencsém a államelnökünket, köztársasági elnök urat, Áder Jánost elkísérni hozzá, és ott azért még időnként bele-bele kevert, nem csak spanyol szavakat, hanem ilyen határozottan átváltott spanyolra. Szerencsére ez nem okozott semmilyen problémát.
2013 elhangzott, 2013 március közepén választották meg Ferenc pápát, tehát ha kiszámítjuk, akkor 12 évig állt a Vatikán és a katolikus egyház élén. Talán mondhatjuk azt, hogy a pápai életutat tekintve ez nem mondható olyan hosszú időtávnak. Mondjuk II. János Pál, aki már többször szóba került, több mint 25 évig volt a katolikus egyház feje. De 12 év pápaként, de azért, hogyha visszatekintünk, talán elmondhatjuk, hogy ez az utóbbi 5-6 év már azért egészségügyi problémákkal volt terhelt, nehezebben vállalt utakat, különösen hosszabb utazásokat Ferenc pápa. Mikor volt például az utolsó személyes találkozásuk?
4 hónappal ezelőtt, 2024. december 4-én fogadta a magán audiencián a magyar miniszterelnököt, és én is jelen voltam, én voltam az egyik tolmács, bár egy érdekes dolog zajlott le, csak ugye a személyes érintettség okán említem meg, hogy úgy nézett ki, hogy elegendő egy tolmács, aztán a hivatalos fényképezkedés, stb. Üdvözletek után leültek és elkezdtek beszélni, másfél perc múlva kirontott egy pápai trónálló, vagy valami hasonló, ilyen magas állású vatikáni személyiség, hogy hol van a miniszterelnök úr tolmácsa. Akkor berángattak, és én úgy, hogy voltam, hogy kint várakoztam, hogy kabátban beültem, és úgy kezdtem el a tolmácsolást, és akkor valahogy sikerült helyre rakni. Valami nem lehet tudni pontosan, mi történt, nem is érdekes. De mindesetre akkor találkoztam vele utoljára, és ez egy roppant érdekes beszélgetés volt. Tulajdonképpen egyfajta nem zárókő, mert az egészen más jelent, az a boltozatot tartja, hanem egyfajta lezárókő volt ez a beszélgetés. Volt egy íve a pápa működésének, a pápasság alakulásának, ahol az előbb említettem, a pápa nem igen érezte igazán, hogy hol van, hogy milyen az európa kultúra egészen más. És az én véleményem szerint nagyon gyorsan beszorították őt egy buborékba a körülötte lévő különböző személyiségek, akiknek a világnézete az nyilván a kereszténység talaján áll, de azért erőteljesen a reformok irányába próbálta mondhatni. Szerintem egyes bíborosok vagy kisegítő személyzetek kicsi megváltóknak hitték magukat, akik úgy gondolták, hogy ők azért legalább úgy vagy jobban értenek a dolgokhoz, mint a pápa, hiszen a pápa azért a magasságokban is lebeg, mindenféle emlékei vannak, de majd ők megmondják a tutit. És mondogatták is neki, a pápaságának az első része, az első fele, de majdnem, hogy azt mondanám, hogy az első kétharmad része, az abból állt, hogy szabad utat engedtek neki abban, és táplálták is mindenféle információkkal, hogy egy újfajta világnézetnek a vállalásába beleszoruljon, és ez nem csak a migrációval volt kapcsolatban, könnyű feladatuk volt, hiszen a pápa az emigráns nagyszülők unokája volt, tehát a migránsokra legalább olyan szeretettel tekintett, mint általában a világ szegényeire. Ő úgy gondolta, hogy a migránsok azok valójában kénytelenek, és nagyon jól teszik, hogy ezt az utat választják. Aztán utólag jött arra rá, hogy ez nem csak migráció, ez migráltatás is, különféle olyan behatásokkal, mint az embercsempészek, a rengeteg halál, ami a elsősorban a földközi tengeren következett be, de akár a Szaharán keresztül haladás közben is. Tehát ő szép lassan azért megértette azt, hogy akik ezt a fajta hozzáállást próbálták kicsit finomítani, hogy más szemmel is nézzen, ne csak mint migránsoknak vagy emigránsoknak az unokája, hát azért, hogy is mondjam, sikerült megemészteni ezt a történetet, és nem csak a migránsokat támogatta ő egyébként, vagy a migránsok helyzetének a megértését követelte, erre ösztönözte a politikusokat és a közvéleményt, mindenféle dolgot elkövetett ennek érdekében, elutazott Lampedusa-ra, ahol a migránsok általában kikötnek.
De az egyik első útja volt rá.
Igen. De azért ő nagyon odafigyelt arra is, hogy mi történik Latin-Amerikában, általában szegényekkel, és nagyon nem tetszett az imént elmondott belső influencereknek az, amikor neki esett szó szerint, nagyon határozott szavakkal azoknak a multinacionális, és ezek általában amerikai vállalatok voltak, amelyek azt a disznóságot is elkövették, szó szerint ezt mondta, ez egy űrület, egy disznóság, egy tartatlan dolog, hogy elzárják a szegények elől a vizet, és pénzt követelnek a víz használatáért. Ez Latin-Amerikában ez nem egy helyen fordult elő. Úgyhogy sokat küzdött, sokat tanult, alkalmazkodott, megértette jól a világot. Tulajdonképpen a vele született érzékenységgel, nyitottsággal, szolidaritással az emberek iránt nagyon nagy utat járt be, és azt hiszem, hogy a végén valóban már mindenki a saját pápájának tarthatta, mert azért nagyon sok olyan belső vélemény is elhangzott a Vatikánon belül, vagy éppen a püspökök, bíborosok része, hogy ő egy antipápa volt, borzasztóan művelt, szétszette az egyházat. Hát nem erről volt szó, hanem arról, hogy amit talált a Benedek féle hagyatékban, az valóban valami fajta restaurálásra szorult. Itt különböző anyagi problémák merültek fel. A egyház...
Hát, előszeretettel emlegetik őt úgy, hogy a reformer pápa.
Hát előszeretettel emlegetnek Benedeken kívül mindenkit reformer pápaként emlegettek azért az utóbbi fél évszázadban. Én nekem, sőt, már idézett 23. János idejében is, aki tényleg nekiindult, reformokat indított el, ezek a reformok azért mégsem lettek átütő erejűek, bár valamit sikerült elérni a 23. Jánosnak. Ilyen nagy dolgot viszont a Ferencnek talán nem. Amit elért az idős Roncalli, akit 80 évesen azért választottak meg, hogy ma jó meg fog halni nekik, a bíborosoknak, és akkor majd el tudják közben dönteni, hogy francia vagy olasz bíboros legyen a pápa. Ez az ember pedig nem halt meg nekik, hanem 80 évesen, két héttel a megválasztása után összehívta a II. Vatikáni zsinatot, ahol tulajdonképpen egy sor dolgot valóban elkezdtek reformálni. A legnagyobb változás talán az volt, hogy nemzeti nyelveken lehetett azon túl, vagy kvázi kellett bemutatni a szentmisét. De hogy aztán, hogy egy anekdótával éljek, amit én személy szerint nem ott helyben, de láttam a televízióban, amikor neki szegezték a kérdést, hogy az ön reform szemléletének felel meg az is, hogy eltörölte a hord széket, a sedia gestatoriát. Lehetett látni, hogy viszik be a Szentpéter bazilikába, csak kinyúl egy kéz a fönt, és integet lefelé, hogy álljanak meg. Kiszállt, és aztán gyalog ment tovább. És akkor kérdeztek, hogy és a reform része volt, hogy eltörölte. Egy frászt, furcsább magas hangon beszél. Egy frászt, attól féltem, hogy elejtenek. Szóval ezekkel a reformokkal vigyázni kell.
Csínyán kell bánni.
Igen. Olyan nagyon nagy reformokat én nem látok a Ferenc pápa működésében. Amiben nagyon erőteljesen megnyilvánult, szerintem az a béke lehetőségeinek a felkutatása, ezzel nem csak...
De ez egyébként a Vatikán álláspontja volt, vagy személyesen inkább Ferenc pápa képviselte ezt nagyon markánsan és határozottan?
Arra hajlok, hogy személyesen az ő, természetesen a Vatikán, mint a katolikus anyaszentegyháznak a felső szervezete, az nem léphet fel a béke ellen, ez nyilvánvaló, mindig kell valami utalást tenni, mindig beszélni kell róla, de ő nem csak beszélt, a Ferenc pápa. Könyvet írt róla, amikor kitört az amerikai-orosz proxy háború Ukrajna hátán, akkor megváltoztatta azt annak a könyvnek a bevezetését, amit addig írt 21-ben, a béke építéséhez bátorság kell, ez a könyv címe, mindenfajta háború ellen, kontrolla guerra. És ebben szépen szó, márciusban írta meg ezt a könyvet, 2022 márciusában, áprilisában mutatta be a Parolin, a mostani szentszéki államtitkár, az egyik esélyese a pápai trónnak, és Prodi, aki az Európai Bizottság elnöke volt a 2000-es évek elején, egyébként többszörös olasz miniszterelnök, amiben leírta, hogy azonnal tűzszünetet, azonnal békét, nem szabad erőltetni ezt a dolgot, azonnal be kell fejezni az ellenségeskedést, nem szabad fegyvert szállítani, nem szabad szankciókat hozni, mert a szankcióknak megvan az orosz tulajdonsága, hogy nem csak a szankcionáltakat sújtja, hanem a szankcionálókat is, és ráadásul, ami sokkal veszélyesebb, kiszélesíti, eszkalálja a háborút magát, mindig újabb és újabb fejezetek törnek előre, ahelyett, hogy lezárnák ezt az egészet. És attól kezdve, de már előtte is, de attól kezdve aztán minden lehetséges fórumon felszólalt, követeket küldött, az egyik követe pápai béke megbízottja, éppen a Zuppi bíboros, az egyik harmadik, negyedik számú esélyes. Hát persze ez a ki milyen számú esélyes, ez egy nagyon fura dolog, mert aztán...
Itt egyébként vannak, mert ugye csak annak apropóján, hogy május 7-én szerdán kezdődik meg a konklávé.
Egy hét múlva, igen.
Igen, hogy itt azért markáns szembenállások lehetnek, és markáns véleménykülönbségek és irányzatok lehetnek, amik hát úgymond ilyenkor megküzdenek egymással.
Hát az a kezdem, hogy a katolikus emberek azok a világ részei. Hát nem élnek valami elzárt hatalmas szigeten, kontinensen, bezárva, hanem benne vannak a társadalomban, és az őket irányító, az ő lelküket gondozó bíborosok és különböző platformokon állnak, oda viszi őket a neveltetésük, az, amit a szüléktől láttak, a hely, ahol felnőttek, és hát persze azok a különböző ideológiai befolyásolások, amelyek azért nem ritkák errefelé, tehát itt szerintem óriási küzdelem várható. Vannak, akik most pole positionben vannak, ez mondjuk a Parolin bíboros, a szentszéki államtitkár, de én úgy látom, hogy a Box utcában azért nincsenek olyan jó tartalékkerekei. 40 szavazatra számíthat már most a 135-ből, de ott van a Pizzaballa bíboros is, a jeruzsálemi latin pátriárka, aki járt nálunk tavaly januárban, és elég komoly tárgyalásokat fog, ami szintén jelen voltam szerintelenségemmel, és járt Parolin is nálunk tavaly, beszélgetett, megbeszélés folytatott a köztársasági elnökkel, misét mondott Esztergomban, úgyhogy ezek ilyen érdekes...
Lehet az egyébként szempont, hogy, vagy meghatározó lehet az, hogy hol erős, különösen erős, vagy hol van erősödőben a katolikus gyülekezet, vagy a katolikus hívek közössége. Ugye elhangzott az, hogy például Dél-Amerika, vagy Afrika bizonyos részei azok, ahol egyértelműen erősöd.
Természetesen az erős, nagyon nagy erősödési hullám volt tapasztalható az elmúlt évtizedekben, mondjuk 10-20-30 évvel ezelőtt Latin-Amerikában, és a legutóbbi évtizedben pedig Afrika az, ahol a keresztény egyház elég komoly pozíciókat foglalt el, egyre nagyobb számban.
De ennek lehet súlya követik. Például a pápa választás esetén?
Természetesen lehet súlya, de a lényeget nem abban látom, hogy ezek az egyes súlyok mennyire súlyosak, hogy egy régi mérlegen nézve 20 deka vagy 30 deka, hanem hogy ki méri. Ez a ki hova rakja ezeket a súlyokat. Mert azért ezeket a dolgokat, ezeket a megmérettetésre lehet irányítani, különféle ideológiák vannak, különféle influencerek, és az sem mindegy, hogy kik és hogyan tartják például a konklávé kezdetén a bevezető előadásokat, hogy hova helyezik a hangsúlyt. Van egy Benedek rendi ember, van egy másik, aki éppen Jeruzsálem, ha jól emlékszem, éppen a Pizzaballa. Ők inkább talán a konzervatív szárnyhoz tartoznak, bár ebben a Pizzaballa esetében már annyira nem vagyok biztos. Hogy úgy mondjam, nekünk, Magyarországnak egyfajta szerencséjére, ha jól értékeljük Ferenc pápa örökségét, aki mindenképpen maximálisan elkötelezett volt a béke mellett, és erre szólította fel a magyar kormányfőt, illetve erősítette meg a magyar kormányfő erőfeszítéseit, mint egy megáldva. Hát jelen voltam, láttam, hallottam, az én számom ment keresztül a dolog. Szóval, hogyha mondjuk egy ilyen Gellenger nevezetű a külügyminiszterük, mert a vatikáni külügyminiszter és köre jut erősebb, hogy is mondjam csak, megnyilvánulási lehetőségekhez, akkor ott például az ukrajnai háború lezárására olyan erőteljesen nem mernék fogadni, mert ez egy nagy-britanniai ember, ez az angol száz. Volt alkalma megtapasztolni, hallottam őt, tehát nagyon eltérőek lehetnek az álláspontok.
Május 7-én kezdődik, tehát a konklávé, néhány nap múlva már talán többet tudunk. Maradjunk akkor egy kicsit a pápánál és a Vatikánnál. Ugye azért ez egy sajátságos helyzet, hiszen a Vatikán úgy állam, hogy nem nemzet, de mégis a vatikáni politikának mennyire van globális hatása és következménye?
Hát beláthatatlanul, hogy a hatása, hiszen ha arról tanúskodnak a számok, hogy kb. 1,350 millió gyakorló hívő követi a Vatikán élén álló, a Szentszék élén álló pápa szavát, akkor a pápának, a Vatikánnak, az egész szervezetnek, ami egyszerre influencerekből is áll, de ugyanakkor én megkockáztattam, és elnézést kérek, hogyha valaki ezt rossz néven veszi, de hát egyben katonákból is. A Vatikán egy alapvetően egy kvázi katonai szervezet, amennyiben katonás fegyelem, rend kell, hogy uralkodjon. Kell, hogy legyen egy principális, akinek a szava mindenféleképpen döntő, és hát azt a többiek követik. Az egy más kérdés, hogy mindig is voltak és lesznek olyanok, akik még akár közben is, vagy utána is megkérdőjeleznek bizonyos irányvonalokat, döntéseket, de a katolikus anyaszentegyház nem a világon kívül él, tehát azért mindenféle hatások érik, és mindenféle hatásokat gyakorol kifelé, visszafelé. Hogy ebben mi az erősebb, mi az, ami fontosabb, ezt mindig az egyes politikusok döntik el a külső világban, és a Vatikán vezető tisztségviselői mindenek felett őszentsége kell, hogy eldöntse. Egyébként ezért tartottam roppant jelentősnek azt, hogy amint az előbb erről beszéltünk, Ferenc pápa végül is némi segítséggel, de nem az ő hibája, hogy addig nem látta, mondtam, hogy a Vatikán egyben különféle frakciók vannak, ha úgy tetszik, hogy ezekről a frakciók, hogy ezeknek a létezéséről egy nagyon komoly szemtanút idézzek, hát elmondom, hogy második János pápa, a lengyel pápa, Wojtyla, akit Butiliának gondoltak az olaszok a megvan, de ettől függetlenül nagyon megtapsolták. Szóval ő maga mondta Dzsivisnek, a személy titkárának két hónappal a megválasztása után, hogy körülnézettem, mondd csak Dzsivis, neked nem ismerősek ezek az arcok, akik utóbbi két hétben feltűntek? Hát az történt, hogy a lengyelországi Miklós Imrék, tudjuk, ugye
egyházügyi hivatal.
Igen, civilben ávós ezredes volt a lelkem. Szóval azok elkezdték a béke papokat arra kényszeríteni, kiküldték őket a Vatikánba, mármint úgy, hogy a lengyel egyház döntött így, hát egy fenét döntött így, hát erre kényszerítették. És ugyanez a dolog azért napjainkban is előfordul, csak most nem Miklós Imrék dolgoznak, hanem egészen más ideológiai irányultságú, hogy ideológia vezérelt emberek jelennek meg a Vatikánban, és tartják, igyekeznek a befolyásuk alatt tartani a fő folyamatokat, hiszen milyen szép dolog lenne, ha az egyházon keresztül is proszelitákat, hívőket toboroznánk a mi világnézetünknek, a mi papjaink, főpapjainkon keresztül. Szóval én úgy látom, hogy Ferenc pápa az Magyarországgal kapcsolatos első objektív, igazi információkat az első látogatás alkalmával a záró misé előtti fél órában kapta meg a Szépművészeti Múzeumban.
Hát ez volt az a fordulat, amit a beszélgetés elején említett.
Igen, ott kapta meg, amikor Áder János, Semmihez Zsolt és Orbán Viktor tájékoztatták őt arról, hogy milyen a magyar egyházpolitika, milyen a magyar születés és családpolitika, hogy Magyarország nem a halálkultúrájának, nem az eltévejedésnek a kultúráját képviseli, amiről aztán a második, amiről aztán a pápa a második látogatása alkalmával úgy emlékezett meg, itt a woke ideológiáról beszélt, a gender ideológiáról, hogy ez a ideológiai gyarmatosításnak a terepe, ezt vissza kell utasítani. Szóval elmondták neki, hogy mi a helyzet Magyarországon. Nagyon érdekes volt azt látni, hogy egy-két órával később, hogy felszállt a repülőre és távozott Szlovákiába, már a repülőn nagyon nagy lelkesedéssel beszélt a magyarországi viszonyokról, és megígérte, hogy ő ide visszajön. De senki nem gondolta komolyan. Nem csak én nem gondoltam, hanem a felelős személyek sem gondolták, hogy ilyen rövid időn belül, másfél időn belül visszajön, és amikor bejelentette 23 januárjában talán, hogy akkor áprilisban visszajön, hát azt nem mondom, hogy kétségbeesés vett volna erőt bárkin is, de azért nagyon meg volt mindenki illetődve, hogy ilyen rövid idő alatt megszervezni ilyen dolgot, az nem egy könnyű feladat. Minden esetre, amikor idejött, olyan beszédet tartott már Budapesten, a Karmelitában, amelyben nagyon határozottan foglalt állást egyrészt Magyarország mellett, a tevékenysége mellett, a béke mellett, elmondta, idézve például Robert Schumannak, hogy az egyik alapító atyának, Európai Unióról beszélünk, a beszédét idézte 1950-ből, aki a háború után 5 évvel azt mondta, hogy a béke megteremtéséhez a békét fenyegető veszélyeknél, vagy veszélyekkel egyenes arányban nagyobb kreatív erőfeszítésekre van szükség. De hol vannak most a kreatív erőfeszítések? És elhalkult a békét éneklő kórusa, és erősödik a háborúpártia emberek kórusa. Mitől még azt is hozzátette, hogy egészen elkeserítő azt látni, hogy Európában a politikusok ahelyett, hogy mérsékeltebb hangnemet használnának, visszatértek, és ezt mondom, 2 évvel ezelőtt mondta, pont 2 héttel, pont 2 évvel napra, hogy az európai politika visszaesett egyfajta háborús infantilizmusba. Hát ha most én erre a 72 órás túlélő készletre gondolok, Hadzsa Habibnak, a asszonynak a nagyszerű performanszára, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy hátborzongató ez a jóslat, és ennek kvázi befejezve, hogy az előbb mondtam, lezáró köve volt a találkozás 2024 decemberében Orbán Viktorral, ahol a megbeszélés végén átjött az asztal túloldalára, megölelte a magyar miniszterelnököt, megfogta mind a két kezét, és azt mondta neki, hogy magának van tekintélye, autoritása ahhoz, hogy feltárja a béke lehetséges útjait, mindent tegyen meg, ne mondjon le erről a misszióról, mondta ezt azok után, vagy akkor, amikor a magyar miniszterelnököt az Európai Unió vezetői részéről folyamatos vádak értek, hogy nincs erre felhatalmazva. Hát a pápa mondjuk úgy, hogy felhatalmazta, amikor azt mondta neki, hogy ez egy mindenféleképpen egy imperatívus, ezt mindenképpen meg kell tenni, haladjon így tovább.
Ha azt mondom, hogy, vagy azt mondjuk, hogy vatikáni külkapcsolatok, vatikáni diplomácia, az mennyiben speciális? Mennyiben más, mint mondjuk két vagy közösségek közötti, más közösségek, országok közötti diplomáciai kapcsolat, vagy külkapcsolat?
Mondjuk úgy,
de nyilván nem csak egyházi vetületű kapcsolatokról van szó.
Hogy nem csak erről.
Igen.
Természetesen. Abban különbözik, hogy sokkal árnyaltabb, ha úgy tetszik, és ez lehet, hogy nem szimpatikus, de nem tud másképpen viselkedni, hiszen nem akar igazat adni egyik vagy másik félnek adott esetben egy konfliktusban. Az ukrajnai konfliktusban sem ítéli el sem az ukránokat, sem az oroszokat, sem a, mondjuk az amerikaiakat, pláne nem, akik azért mondjuk nyakik benne voltak és vannak ebben a konfliktusban, hanem nagyon óvatosan fogalmazza, mindig a közös érdekeket tartja szem előtt. Tehát nem pártos ez a diplomácia, hanem mindig figyelemfelhívó, de ezt nagyon óvatosan, finoman, és természetesen állandóan arra tekintettel, ahogy America first, ahogy Giorgia Meloni mondja, Italia in primo luogo, prima l'Italia, prima gli italiani, először az olaszok, hogy a keresztény közösség az első. Tehát ezzel magyarázható például az is, hogy nekünk magyaroknak talán kevéssé érthető módon, az átlagember számára kevés érthető módon nem foglaltak állást a különböző román-magyar vitákban, hanem mind a kettőt maximálisan ismerték, mármint a két szereplőt, annak ellenére, hogy a román katolikusok száma, a Románia lakossága az több mint kétszer akkora volt, mint magyarországi, talán a tizedrésze se volt, mint az erdélyi és nem erdélyi magyaroké Romániában. Tehát fontosnak tartották, de ugyanolyan fontosnak tartották, pont azért, hogy az egyháznak a kapcsolatait, a szerepét, a súlyát megtartsák a román egyházakkal és a román kormányon.
Említettük azt, hogy a Vatikán ugye egy külön állam, és úgy állam, hogy nem jelent nemzetet, de Olaszországon belül például a Vatikán és az olasz állam, vagy az olasz kormány kapcsolata, ez milyen, erről mi mondható el?
Hát az úgynevezett konkordátum, amit még a 30-as években kötött a Vatikán és az akkori olasz királyság, szellemében teljesen függetlenül mozognak. Az biztos, hogy nem felejthető el az a tény, hogy a Vatikán azért mégiscsak Olaszországban van. Olaszország területén, belül egy négyzetkilométer.
Róma területén
alapvetően, igen. Viszont kifejezetten jónak mondható.
De vannak rendszeres találkozók, például most Ferenc pápa esetében, ugye a jelenlegi miniszterelnökkel, Giorgia Melonival, vagy az elődeivel, Mario Draghival, Giuseppe Contival rendszeresen találkozott a pápa?
Én a rendszerességet nem úgy kell érteni, hogy minden szombat délután együtt teáztak.
Igen, gondolom.
De akár, hogy rendszeresen minden fél évben, nem. Minden fontosabb egyházi, vagy olaszországi, olasz ünnep alkalmából, vagy valami érdekesebb fordulat esetén általában a pápa audiencián fogadta az illetékes, az éppen aktuális olasz kormányfőt, vagy éppen az államelnököt, többször találkoztak egymással, de hát a pápa az nagyon vigyázott, Ferenc pápáról beszélünk, nagyon ügyelt arra, hogy másokkal is találkozzon, de ez most egy másik fejezet, tudom, de szívesen megemlítem azt, hogy például elment a magyar, illetve zsidó-ortodox Bruck Edithhez, egy nagyszerű írónő, költő, aki Téged így szeret című könyvével robbant be az irodalomba, mondhatni az európai irodalomba, Auschwitz túlélő, 93 éves. Hát pár évvel ezelőtt Ferenc pápa meglátogatta őt az otthonában. És azóta is, hát természetesen Ferenc pápa haláláig, gyakran beszéltek egymással telefonon. Tehát általában mindenkivel igyekezett fenntartani a kapcsolatot. Ám a Giorgia Meloni olaszul, akkor meg pláne igyekezett, ha úgy tetszik, fenntartani folyamatosan a kapcsolatot, nem sajnálta rá idejét, energiáját, a felkészülést rá, az olasz törvényhozás, illetve a végrehajtó hatalom embereivel és magával, az olasz államelnökkel.
A vatikáni diplomáciáról beszéltünk, de hát talán érdemes kitérni ennek kapcsán az olasz diplomáciára is, hiszen A jelenlegi kormányfő, most már 2,5 éve hivatalban lévő Giorgia Meloni úgy tűnik, hogy fontosan egyre fontosabb szereplője például a transatlanti kapcsolatoknak. Sokan úgy tekintik, hogy mint egy közvetítő az Egyesült Államok és az Európai Unió között. Éppen a napokban volt egy találkozó Washingtonban Donald Trump és Giorgia Meloni között. És vannak olyan elemzői vélemények, hogy Giorgia Meloni lehet az Európai Unió, hát úgymond előretolt bástyája, neki kellene puhítgatnia Donald Trumpot a vámok ügyében. Mennyire lehet vajon ez eredményes egyáltalán? Mi a visszhangja egyáltalán ennek a Meloni-Trump találkozónak? Mert ugye nyilván, hogy ha egyfajta közvetítő szerepre vállalkozik Giorgia Meloni, akkor nincs könnyű helyzetben, mert Washington felé bizonyítani kell, hogy megbízható partner, képes eredményeket elérni. Donald Trumpnál másfelől az Európai Unió érdekeit is képviselnie kell.
Most ezt az ellentmondásos feladatot, ezt remekül hajtotta végre Washingtonban. Úgy láttam, úgy olvastam, hogy mindenki elégedett volt a szereplésével, mindenki megkapta, amit szeretett volna, ki kisebb, ki nagyobb mértékben. De én azért vigyáznék ezzel a közvetítő szereppel. A sárgahajú bohócnak, ahogy az Európai Unió vezetői még nem olyan régen folyamatosan ennek titulálták ugye a Trumpot, még a megválasztása után sem nagyon kapta kézbe. Amikor meg észbe kaptak, akkor kikiáltották Giorgia Melonit a közvetítőnek Európa és Trump között, mert nagyon úgy nézett ki addig, hogy talán Orbán Viktor a közvetítő, legalábbis ezeknek a köröknek, a 27-2-nek a szemében nagyon erőteljes szálka volt az Orbán. Orbán soha nem kívánt közvetítő lenni, mindig is azt mondta, hogy ő előmozdít, elindít dolgokat, amit lehet, de ez a nagyfiúk játéka, nem az övé, nem a miénk. Úgyhogy Giorgia Meloniról, akit előzőleg azért, mint ahogy a Trumpot sárgahajú bohócnak nevezték, a Giorgia Melonit a megválasztása előtt fasisztának, félfasisztának, posztfasisztának, Európa legveszélyesebb nőjének kiáltották ki, most, hogy nehogy az Orbán Viktor szerintük, akkor legyen a Giorgia Meloni. Most Trumpnak nincs szüksége között. Ez bőven bemutatta, ha valamit...
Valaki... Minden esetre azért az derül ki a háttérinformációkból, vagy sajtóbeli írásokból, hogy Donald Trump azért kedveli, vagy kedvel tárgyaló partnere az olasz miniszterelnök. Tavaly novemberi újraválasztása után is többször írt arról, hogy fantasztikus politikusnak tartja Melonit. Ráadásul, ha jól emlékszem, akkor az olasz kormányfő volt az egyedüli uniós vezető, akit ő Donald Trump személyesen hívott meg a januári beiktatására. Szóval ez egy jó kapcsolat volt.
Ez így van, is. Ez egy kitűnő kapcsolat, mint ahogy kitűnő a kapcsolat egyébként a mi miniszterelnökünkkel is. De nem a miniszterelnökünk szerepét akarom hangsúlyozni, hanem a Giorgia Meloni lehetséges szerepéről beszélni, úgyhogy ő nem közvetítő, de az biztos, hogy a temetési szertartás legfontosabb eseménye az volt, hogy ő bizony Giorgia Meloni viszont akkor a béke érdekében egy kis közvetítésre vállalkozott. Arra, hogy a vám ügyekben eljáron az Európai Unió nevében, erre nem volt lehetősége, ráadásul a kitűnő európai uniós vezetők még az elutazása előtti napon is azt hangoztatták, amit Orbán Viktornak is mondogattak, hogy nincs felhatalmazása. Tehát küldtek is valami üzenetet, meg nem is. Nem akarták vállalni, hogyha a Giorgia Meloni szereplése az kínos vagy negatív, akkor nem akarták volna vállalni halált megvető gyávassággal, utasították el ennek a veszélyét. Tehát erről nem volt szó. A béke érdekében a Giorgia Meloni megtette azt, hogy szépen bevitetett 3 széket a Vatikánban a főhajóba, és oda megkérte a Trumpot is, meg a Zelenszkit, hogy fáradjanak be, de számított arra is, hogy hát, ha valaki az Európai Unió részéről is. Ez egy ilyen finom próbálkozás volt a részéről, a Macron viszont a Trump úgy hajtotta el, mint valami botladozó pincért.
Tehát akkor az a 15 perces konzultáció, ami ott a Szentpéter Bazilikában zajlott Donald Trump és Zelenszky között, az tulajdonképpen Giorgia Meloni hívta létre.
azt ő hozta létre, és hogy aztán ez történelmi találkozó volt, ezt majd a következő hónapok...
Mindenesetre mind a két oldalon eredményesnek nevezték.
Így van, mind a Zelenszkij, mind a Trump. Trumpnak bizonyára van egy nagyszerű, erőteljes adóásza arra, hogy a Zelenszkijt végül is, hogy is mondjam, csak kordában tartsa, ha mást nem mondjak erőteljesű kifejezést ne használjak. Szerintem simán és egyszerűen a maga stílusában megfenyegette, hogy itt a továbbiakban nem igen fogunk kitartani egy olyan háború finanszírozása mellett, amit nem lehet megnyerni. Van, aki azt mondja, már rég elvesztették, ebben nem mondaná.
Igen, csak az az érdekes, hogy utána, teszem hozzá zárójelbe, utána Putyinnak is üzent egy elég markánsat, tehát hogy azért...
Ennek semmi jelentősége nincsen, megmondom, hogy miért. Az én véleményem szerint azért nincs jelentősége, mert ez egy közös játéka a Putyinnak és a Trumpnak. Ők ketten meg akarnak egyezni, a mind a két egy kis birodalmat, meg egy sokkal nagyobb birodalmat érintő nagyon fontos stratégiai kérdésekben, ahol körülbelül a 8.-9. helyen szerepel Ukrajna. Tehát ez egy olyan felállás, amikor a Putyin nagyon jól tudja, hogy nem megsértődnie kell, hanem mosolyognia, amikor a Trump elenged egy ilyet, mert jó akar lenni itt is, meg ott is. Ez a két úr, ez mindenképpen meg fog egyezni, úgyhogy ez jobb lenne, hogyha az Európai Unió 27-27-2 észrevennék, tudomásul vennék, lejönnének végre a régi mantráról, mert ez meg fog történni nagy valószínűséggel záros határidőn belül mindenfajta nehézség ellenére, mert a birodalmi érdekek mindennél fontosabbak egy birodalom számára, mind a kettő számára.
Zárásként még röviden visszatérve Olaszországra, illetve az olasz miniszterelnökre, ugye 2,5 éve van hivatalban a Giorgia Meloni vezette kormány, és épp a napokban osztott meg arról egy videó üzenetet Meloni, hogy a 2022 őszén alakult kabinet az 5. leghosszabban működő kormány Olaszországban a II. Világháború óta. Viszonylag kevesen tudtak egyébként 2 évnél hosszabb ideig kormányon lenni Olaszországban, talán Berlusconi a rekorder, aki azért neki jó sok évig sikerült. Stabil és továbbra is jelentős támogatással bíró ez a hárompárti koalíció, ugye az Olasz Testvérek, a Liga és a Forza Italia koalíciója?
Azért abszolút stabil, mert a jobboldali szavazóknak a száma, rétegeződése Olaszországban 70-80 éve ugyanaz. De a Giorgia Meloni személyisége az, ami ezt a tábort végül is egybe tudja tartani. Annak ellenére, hogy az olasz értelmiség és művészvilág és nagyon sok gondolkodó a Mussolini örökséget elutasítva, tehát a Mussolini hibája, hogyha így van, hogy nagy részük még mindig ilyen posztkommunista nézeteket val az olasz meghatározó embereknek, személyiségnek, baloldaliak, mindenki antifasisztának deklarálja magát, ez már majdnem viccszerű, mert ha valaki nyit egy boltot, akkor ki kell jelenteni, hogy ő antifasiszta. Antifasiszta egyébként ez a Szálic kisasszony is, akit beemeltek a Európai Parlamentbe, őt azért választották meg, hogy ne lehessen elítélni, és mint tudjuk, mondjuk a francia elnökaspiráns asszonyt pedig azért ítélték el, hogy ne lehessen megválasztani. Tehát vannak ilyen játékok. Az olaszoknál ez a felállás rendkívül stabilnak mondható. A Meloni támogatottsága az olasz testvérek élén, ami nem olasz testvérek, hanem itáliai testvérek. Himnusznak a része, de most nem menjünk bele. Kicsit olyan, mint
ez a Fratelli Italia.
Fratelli d'Italia. Igen, de az Itáliát jelent, hiszen a testvérek fogjunk össze, és csináljunk egy olasz országot időkből. Valóban ez nem, mint hogy a magyar himnusz úgy kezdődik, egy jobboldali párt azt mondaná, az ő neve Isten áld meg a magyart. Körülbelül nagyjából ennek felel meg. De azt akarom mondani, hogy a támogatottsága az abszolút stabil, 28 és 30 között mozog, és a másik kettő is egymást hol le, hol fölemelve, a három párt együtt eléri a 45%-ot, másik oldal pedig, mint oldal gyakorlatilag nincs, veszekednek, csacskaságokat beszélnek, hiúk.
Ott van egy bal-közép úgymond koalíció, és van még az 5 csillag mozgalom, ami annak idején ugye hát egy ilyen üstökös-szerű mozgalomként, aztán pártként
tűnt fel. Igen, az 5 csillag vagy 5 csillagos mozgalom az egy különleges teremtménye volt, ugye nem nem állunk egyik oldalra sem, hanem, de vannak egyéb pártok, pártocskák, több Európát, baloldal, baloldali zöldek, itt van a Szálisz kisasszony. Tehát van egy csomó széttöredezett, akik folyton vitában, haragban állnak egymással. A legerősebb a PD, a Partito Democratico, a demokrata párt, amelyik a volt baloldali kereszténydemokraták és a posztkomcsiknak, úgymond az árvái, és akkor szépen összeálltak, és mondom, a Mussolini-nek köszönhetően, a Mussolini örökségének köszönhetően azért stabilan tartják magukat, úgy körülbelül 20%-on. Hol lemennek 20% alá, hol felmennek, ez nagyjából az erőviszonyok, a mindenkori erőviszonyok, de ismétlem, Giorgia Meloni személyisége, tudása, őszintesége, és annak a tudása, hogy meg tudja szólítani az embereket, ez mindenféleképpen garantálja a kormánynak a hosszú távú működését. Ez a nő, ez nem pártirodák mélyéből tört elő, nem egy ilyen ideológiai kékharisnya, ez a római kőbányának megfelelő, mármint a budapesti megfelelő Garbatellának.
Hát külvárosban érkezett, igen.
A csúnya szó kikupálódott, nem, kiművelte magát. Fantasztikusan jól megtanult angolul. Én 5 évig a működése alatt, amióta meglátogatta először a magyar miniszterelnököt, folyamatosan tolmácsoltam. Most már nincs szükség rám, mert nincs szükség tolmácsra. Kitűnően megtanult. De nem ez a legfőbb erénye, hogy kitűnően megtanult angolul. Nagyon kiegyensúlyozottan, bölcsen, sokkal idősebb államférfiakat, államnőket megszégyenítő bölcsességgel tudja vezetni ezt a nagyon-nagyon nehezen vezethető hajót. Az egy más kérdés, hogy a baloldal végül is, az a fajta álbaloldal, ami Oroszországban tartja a pozícióit, az mondjuk nem jelent egy nagyon komoly ellenfelet számára.
Köszönöm szépen a beszélgetést. Az elmúlt órában Szomráki Béla újságíró, Olaszország szakértő volt a vendégünk itt az Arénában. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. Én Kocsonya Zoltán voltam. Köszönöm, hogy velünk tartottak.